könyvtár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság a szívünk és a hangunk, és ez szívet és hangot ad oly sok embernek, akik nem tudják, hogyan kell imádkozni, vagy csak nem imádkoznak, nem akarnak imádkozni, vagy képtelenek imádkozni. Mi vagyunk ezeknek az embereknek a szíve és a hangja, akik közbenjáróként odalépünk Jézushoz, odafordulunk az Atyához, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A távozó amerikai nagykövet David Pressman és a demokrata adminisztráció kis stílű bosszújának nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter azt, hogy Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert szankciós listára helyezte az Egyesült Államok. Gulyás Gergely a távirat irodának telefonon nyilatkozva azt mondta, mindez újabb bizonyítéka annak, hogy a leköszönő amerikai adminisztráció és a nagykövet bosszút akar állni azért, mert Magyarország és a magyar kormány Donald Trumpot támogatta a választási kampányban, és a január 20-án hivatalba lépő amerikai elnök és minden más külföldi politikusnál többet hivatkozott pozitív példaként Orbán Viktorra, illetve Magyarország kormányára. David Pressman és a demokrata adminisztráció azonban a magyar-amerikai kapcsolatokban a múlthoz tartozik, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ausztriában végre a választáson győztes párt kapott kormányalakítási megbízást, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Mentzer Tamás úgy fogalmazott, sokat kellett rávárni, de eljött a pillanat. A demokrácia elkötelezett védői azonnal tüntetni kezdtek, az ellen tüntetnek, hogy az a párt alakíthasson kormányt, amelyre a legtöbben szavaztak. Milyen érdekes demokratikus felfogás ez, emelte ki, majd azzal zárt a bejegyzését, hajrá patrióták, hajrá szabadságpárt. A magyarok többsége ismeri és fontosnak tartja az új gazdaságpolitikai akcióterv családpolitikai intézkedéseit. Fontosnak tartják a lakhatáshoz kapcsolódó intézkedéseket, továbbá jelentős a 13. havi nyugdíj állandósításának és a családi adókedvezmény megduplázásának társadalmi támogatottsága is. Állapította meg a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért reprezentatív felmérése. A szervezet által a távirati irodához eljuttatott közlemény szerint, a múlt év végén végzett felmérés szerint a megkérdezettek háromnegyede hallott a legfontosabb új intézkedésekről, a legtöbben 77% a vidéki otthonfelújítási programról és a 13. havi nyugdíj állandósításáról értesült, míg a munkáshitel bevezetéséről és a családi adókedvezmény két lépcsőben történő megduplázásáról 76, illetve 73%-uk tudott. Már több mint 1 millióan töltötték le a digitális állampolgárság program alkalmazását, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán közzétett videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, a szolgáltató állam dolga, hogy okos és hasznos szabályokat alkosson, és a közszolgáltatásokat digitálisan is elérhetővé tegye, biztonságot garantálva az ügyintézésre, fizetésre. A kormány ezért indította el a digitális állampolgárság programot, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a polgár és az állami szervek közötti kommunikációt. Ezzel a fejlesztéssel az ügyintézés a mobiltelefonokra költözik. A cél, hogy elég legyen egy lakáskulccsal és egy mobiltelefonnal elindulni otthonról, jegyezte meg, utalva arra, hogy immár több okmány digitális formában az alkalmazásból is bemutatható. Végül az időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is beborul az ég, majd az éjszaka második felében északon már elkezd vihonyodni, szakadozni a felhőtakaró. Eközben a gyengülő, széteső csapadékzóna is tovább halad keleti irányba. Hajnalban már csak kevés helyen, főként a déli és keleti határ szélen eshet. Északkeleten párásság, foltokban köd lehet. Elsősorban az északnyugati szelet kísérhetik, főként az esti, késő esti órákban élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul. Szerdán a csúcsérték nagyrészt 7 és 14 fok között várható, de délen délkeleten lesz a legmelegebb, viszont az északi középhegység térségében általában 2 és 7 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreket hallottak.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Révész László, a Pedagógus Képzőközpont főigazgatója mutatja be az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai innovációit.
Hát legyenek bátrak és legyenek kedvesek, csukják be a szemüket. Most gondoljanak egy nagyjából 10 éves forma kisfiúra, ott ül az osztályteremben, a kezében egy régi könyv, egy megsárgult lapokkal teli könyv van, és ugyanazokkal a módszerekkel próbáljuk rávenni őt arra, hogy magolja be mindazt, ami ott van a tankönyvben. Most gondoljunk ugyanerre a kisfiúra, egy picit más aspektusból, helyezzük át egy kreatív környezetbe, ottól megpróbálunk tájékozódni arról, hogy milyen igényei vannak, milyen tanulási szükségletei vannak, és hogyan tudjuk őt segíteni az úton. Melyik valóságba szeretnénk őket nevelni és tanítani? A fő kérdés, és talán ez, amit nem kell itt most önöknek megválaszolni nekem, de magukba esetleg, hogyha picit végig gondolják, hogy mi az, amit szeretnénk elérni a tanítás folyamatába, melyek azok a kontrolláltan innovatív esetek és elemek, pedagógiai módszerek és alkalmazások, amit érdemes beemelni az oktatásba. Mert azt látjuk, hogy ebben a rendkívül gyorsan változó világunkban, ahol az oktatás technológia és a módszertan is változik, szinte napról napra van új dolog. De hogy ezeket érdemes áttekinteni, hogy tényleg innovatívak-e és tényleg hozzájárulnak-e ahhoz a pedagógiai kompetenciához, amivel mi rendelkezünk és amivel eredményesen fogjuk tanítani a gyerekeket. Annak idején, amikor én édesapámmal beszéltem, akkor nagyon sokszor emlegette, hogy ezt a palatábla nevezetű oktatás technológia eszközt, lehet, hogy többen ezt alkalmazták és használták is, és ma meg már ott tartunk, hogy a digitális világ beköszönt az ajtón, talán már be is lépett, A mesterséges intelligencia nem kopogott be, ő csak így bejött ugye a világunkba, és hát látjuk azt, hogy milyen szerepe van térhódítása. Viszont az oktatásban még mindig ott vannak azok a klasszikus, tradicionális feladataink, amik ugye megjelennek. Nekem a palatáblával kapcsolatban nincs is szoros élményem, azért a kréta csikorgására emlékszem, főleg amikor rosszak voltunk, és emiatt a tanár nem törte el, ugye, hogy szépen csúszson a táblán, hogy hadnyikorogjon tovább, de éppen a kréta pornak az illata itt van a mai napig az orromba. Sokáig gondolkoztam azon, hogy meddig menjünk vissza, amikor így innovációról kellene beszélni az egyetemünk tekintetében, és hát megmondom őszintén, hogy több évtizedre, évszázadra kell, hogy visszanyúljunk, hiszen 1762-ben fogalmazódtak meg az első gondolatok a Domus Universitatis kapcsán, ugye Barkóczi által, aminek 1774-ben Eszterházy kezdett testet ölteni. Föltehetjük nyugodtan a kérdést, hogy ez pedagógiai innováció volt-e abban az időszakban. Vagy mehetünk tovább egy kicsit az időben, 1828 ugye, magyar nyelvű tanítóképzés Egerben. Ez a magyar nyelvű tanítóképzés 1852-től ugye a líceumba költözött. Föltetjük a kérdést, hogy pedagógiai innovációról beszélünk-e. És hát megmondom őszintén, hogy nem szeretnék rendhagyó történelem órát tartani, ezért most ugrunk egyet, ha nem haragszanak, és rögtön 2016-ba találjuk magunkat, amikor Eszterházy álma valóra vált, és 2016-tól egyetemként működik intézményünk. Nyugodtan föltetjük a kérdést, hogy vajon ez pedagógiai innováció-e, illetve 2021. augusztus 1-e, amikor is én azt gondolom, hogy minden olyan irány, ami az egyetemmel, az egyházzal, mint fenntartóval. Föltettük, hogy a kérdés, hogy vajon pedagógiai innovációk voltak-e ezek. Ott van mindig a tradíció mögöttünk, amire építjük mindazokat a fejlesztéseket, amik egyetemünkön megvalósulnak. Ott van az innováció, gondolom sokan jártak az érseki könyvtárban, ahol rendkívül gazdag állomány áll az olvasók rendelkezésére, és olyan kötetek is megtalálhatók természetesen, amikből például a világon csak egy-egy darab van. Csépe Valéria professzor azt, hogy szerintem ismeri mindenki, oktatás 20-30 kutatócsoport, a Nemzeti Alaptanterv, ha nem is olyan formába került bevezetésre 2020-ba, de egyetemünkön került kifejlesztésre, ugyanúgy, ahogy a Kattan portál, ugye ez a katolikus tananyag portál, digitális tananyag portál is itt jelent meg az egyetemünkön, illetve itt került fejlesztésre és a köznevelésbe tudják használni, hasonlóképpen, mint a Nemzeti Köznevelési Portál. Akkor láttuk ennek például a jelentőségét, amikor hirtelen elindult a pandémiás időszak, és volt mihez nyúlni. Tehát nagyon érdekes, amikor egy-egy fejlesztés megvalósul, nem pontosan látható az, hogy mi lesz az eredménye, hogyan fog realizálódni, mégis érdemes investálni bele, hiszen majd később ez alapvetően meg tud térülni. Komplex alapprogramot félve kérdezem meg, hogy kell említenem és vagy bemutatni, nem kell. Köszönöm szépen, sok iskola érintett ebben, EKIF-fel nagyon szoros együttműködésünk van, amit ezúton is szeretnénk köszönni. Mérő Lászlónak a gondolatait érdemes egyébként elolvasni. Ő azt mondja, hogy a mai iskolájában olyan problémákra is fel kell készíteni a gyerekeket, és olyan kompetenciákat is kell tudnunk fejleszteni, amit ugye majd később fognak alkalmazni, és nem is tudjuk igazából, hogy ezek alapvetően milyen területek. Több mint 700 iskola, 12 ezer pedagógus, és ezen 12 ezer pedagóguson keresztül nagyjából 250 ezer diák tanul ma a komplex alapprogram kereteiben az iskolákban. A jövőt tanítjuk. Megkértem az AI-t, hogy segítsen a jövőbe egy picit látni. Nem örülök, hogy ezben is így ilyen módon segített. Amikor majd itt a gyerekek VR szemüveggel, diszpléjek előtt fognak ülni, és megpróbálja majd a mesterséges intelligencia és vagy a robot kiváltani a tanár, az nem biztos, hogy egy olyan jövő, amit valóban szeretnénk. Mi az egyetemen annak idején kidolgoztuk az Eszterházy pedagógus képzési modellt. 2016-ban hoztuk létre a pedagógus képző központot, amikor is az akkori érvényben lévő jogszabály még nem azt mondta, hogy pedagógus képző központot lehet vagy kell létrehozni, nem csak tanárképző központot. Mi egy picit előre gondolkodtunk, hiszen pedagógus képző központot hoztunk létre annak érdekében, hogy egyrészt összefogja azokat az innovációkat, fejlesztéseket, ami az egyetemen megjelenik, másrészt pedig a teljes pedagógus pedagógus képzés vertikumát, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a csecsemő kisgyermek nevelőtől kezdődően a neveléstudományi doktori iskoláig a teljes palettát le tudjuk fedni alapvetően a képzéseink tekintetében, és igazából csak 2024-ben módosult a jogszabály, de mi már 2016-ban ezt megvalósítottuk. 22, amikor az NFTV azt mondja, hogy minden egyes fél évben tegyünk be gyakorlatot a tanárképzésbe, mi 2019-ben bevezettünk egy olyan pilot programot, nem mondom azt, hogy a jövőbe láttunk, mert ez nem volna természetesen igaz, de föltettünk egy nagyon egyszerű kérdést, mi van akkor, ha minden fél évben, az első fél évtől kezdődően a hallgatóink már iskolai keretek között is tudnak tanulni, és tapasztalatot szereznek a pedagógusi pályáról, a tanári mesterséggel kapcsolatban, és 2024 ebben az évben indult el az az új tanító- és tanárképzési modell, és ezt majd be fogom mutatni a mai nap önöknek, hogy egy kicsit részletesebben is megismerjék, amit mi már egy picit korábban bevezettünk, és ugye, az ágazatirányú minisztérium kért föl minket arra, hogy ezzel kapcsolatban fejtsük ki gondolatainkat, és ez volt az alapja az új tanárképzésnek alapvetően. Világgazdasági fórum időről időre meghatározza azokat a képességeket, kompetencia területeket, amik szerintük fontosak, hogy az iskolába megjelenjenek és fejlesztésre kerüljenek. És látjuk azt, tudjuk, és az OECD-nek van is egy ilyen kimutatása vagy jóslása, hogy 2030-ra a jelenleg meglévő szakmáknak a 20-30%-a el fog tűnni. És tudjuk azt például, hogy olyan szakmákban is elhelyezkedhetnek azok a tanulók, akik ma még csak 8-10, 11-15 évesek. 10-20-30 év múlva nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen szakma lesz. Tehát, hogy a tudás közvetítés és a tudás alapú tanítás az egy fontos dolog, én ezt sose vitattam, de azt is látnunk kellene és érdemes, hogy hogyan tudjuk mellé beemelni a kompetencia alapú és a képességfejlesztésre irányuló tanítást is alapvetően. Régen, ez alatt most csak pár évet értsenek, olyanokról beszéltünk, hogy vlogger, blogger, youtuber. Ezek kvázi munkahelyként működnek, ez már a múlt. Most már olyanok vannak, hogy influencer, tiktoker, insta, celeb, ezt még nekem is tanulnom kell, ide van írva, puskázok, és a kőgazdag fiatalokon nevelkednek a gyerekeink, ami valamelyik csatornán megy, és ha megkérdezik, mit szeretné lenni, celeb, influencer vagy kőgazdag fiatal szeretnék lenni. Az oktatás tekintetében semmi sincs ingyen, és semmi sincs anélkül, hogy ne lenne valós tudás mögötte. Jack Ma-nak hívják, egy nehéz sorsú kínai családból származik ma, a kínai gazdaság egyik legnagyobb szereplője, és ezáltal a világ egyik legnagyobb szereplője a gazdaság tekintetében, és ő nem rest, mivel a gazdasági világfórumon rendszeresen ad elő megfogalmazni azt, hogy szerinte hogyan, miként kellene működni az oktatásnak. Sport, művészet, zene,
nómagolás,
hit, nagyon jó hit, nagyon fontos, értékek, igen. Mindegyik benne van egyébként a komplex alapprogramban, ez csak így halkom, hogy nagyon elfogult vagyok a komplex alapprogram kapcsán, de nem csak ez a lényeg. Igen, ő is kiemelte, tudásalapúság fontos, de nem minden. Tehát a képességfejlesztés, kompetenciafejlesztés, az érzelmi oldal. A gép sose fog elfáradni. A GPL 2-kor föl kell idézőjelben, és ugyanolyan teljesítményt fog nyújtani, mint délelőtt 10 órakor. De egy csomó mindent nem fog tudni megtenni a gép. És nem is szabad az, hogy a gyerkőcök, akik ott vannak az iskolában, GPS-en kezdjék el alkalmazni mindazt, amit a technológia biztosít számukra. Kritikus gondolkodás. Ha megnézzünk egy ma tanuló gyerkőcöt, életében nem járt a Google találati listának a második oldalán. Ugye, amikor beír valamit és keres, 1 millió találat jön ki 0,30 század másodperc alatt, ugye? Egyet-kettőt megnézi, és azt hiszi, hogy az a valóság. Nem biztos, hogy az a valóság. Ez az, amit nagyon fontos, hogy beemeljünk az oktatásukba. Miről szól a gyakorlatorientált pedagógus képzésünk, amivel dolgoztunk? Gyakorlati felkészítést szeretnénk ennek az arányát növelni. Pedagógusi kompetenciára nagyon nagy hangsúlyt fektetni. Ez a korábbi pedagógia-pszichológia modulnak az átdolgozása és a pedagógusi kompetenciák, amit mindannyian ismernek, hiszen ugye a minősítések ez alapján vannak. Partneriskolai hálózatnak a kialakítása és bővítése, illetve az, hogy a köznevelésből minél több kollégát vonjunk be és segítsenek be az egyetemi oktatásba. Ennek a jelentőségét is el fogom mondani. Milyen kihívásokkal kerültünk szembe? Vajon tudományos pályára kellett fölkészíteni a hallgatót? Mi azt gondoljuk, hogy nem, a pedagógus pályára kell fölkészíteni a hallgatót. Szaktudományos disziplina és elméleti ismeret nélkül természetesen nem tudok egy kémiát, egy biológiát, egy fizikát, semmit megtanítani. De pedagógust is kell tudnom faragni a hallgatóból, hogy amikor ott áll a gyerekek előtt a katedrán, akkor tudja alkalmazni a pedagógusi kompetenciát. Magas szintű szaktudás közvetítése. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Emellé kell beemelnünk azt, hogy a köznevelésnek mi az elvárása. Amikor kimegy egy hallgató, mi az, amit tudjon? Elméletileg, pedagógiailag, gyakorlatilag, szakmódszertanilag. Hogyan szívja magába azt a klímát, környezetet, amit úgy hívunk, hogy iskola. Iskolai tapasztalat legyen csak a végén. Erre utaltam, farsúlyos volt a gyakorlatok tekintetében az eddigi képzés, vagy fél vagy egy év volt, az utolsó fél vagy egy év, amikor a hallgatóink kimentek gyakorlatra. Most ezt előre hoztuk, és végig 10 fél éven keresztül mennek ki gyakorlatra hallgatóink. Gondolom önöket is elérte ez a, nevezzük így, hogy hullám, hogy most picit megnézzük, hogy a tanárok vajon ismerik-e a NAT-ot, kerettanterveket és társait. Minket is elért ez a hullám, egy picit meg kellett néznünk azt, hogy a képzési kimeneti követelmények vajon NAT és KET kompatibilisak-e vagy sem. Ezt mi megtettük. Ugye itt a felsőoktatásban a képzési és kimeneti követelmények azok, amik az irányvonalat adják, markánsan. Tantárgyi hálók megvalósultak, kidolgoztuk tantárgyleírásokat is, amit talán érdemes kiemelni, és ezt majd fogjuk is látni, hogy legalább 25% a kredit arány tekintetében kint kell, hogy legyen iskolába, és köznevelésből bevont pedagógusok kell, hogy a felkészítést, fejlesztést megvalósítsák a hallgatóink esetében, ami nagyon fontos, mert ugye gyakorlatközpontúvá és életközpontúvá tudja tenni alapvetően a képzésünket, és a köznevelésben tanítóknak az arányát is 25%-ra kell emelnünk ebben a képzési modellben. Ez jelentheti azt, hogy egyetemi kurzus tanít köznevelésben lévő pedagógus, azt is, hogy a köznevelésben lévő pedagógus és az egyetemen lévő oktató együtt tartanak kurzusokat. 300 kreditnél maradtunk, ugye 225 a szaktudományos felkészítés, ez lényegében a két szakját érinti a hallgatóinknak 100-100 kredittel, és ami a gyakorlatorientáltságot biztosítja, az inkább a jobb oldala, az a gyakorlati felkészítés része az új képzésnek. Fókusz, így neveztük el mi, pontosan amiatt, hogy egy picit utaljunk, hogy az adott kurzusnak mi a célja, mi a tartalma, és szépen megyünk, hogy ismerje meg az iskolát, a diákot, a pedagógus, az osztályt és a tanítási folyamatot a hallgatónk. Ezek úgynevezett pályaorientációs, pályaszocializációs gyakorlatok. Tehát azért még arról nem vettük a bátorságot, hogy kijött egy 18 éves gyerek érettségével a nyakába az iskolából, majd 2 hónap múlva beküldjük, hogy mennyi tanítsa ugyanezt a korosztályt. Azért ez az kihívás lenne. Inkább azt mondjuk, hogy nézd meg, hogy hogyan működik az iskola. Milyen pedagógusi tevékenységek vannak. Tehát magára a pedagógusi pályára készítjük föl a hallgatókat, és próbáljuk megerősíteni őket abban, mert 4 szem közt mondom egyébként és halkan, hogy azért van lemorzsolódás a tanárképzésben, és akik elvégezték a tanító vagy a tanárképzést, és kikerülnek a köznevelésbe, sajnos ott is tapasztalható bizonyos szintű lemorzsolódás. Na most azért pályaorientáljuk és pályaszocializáljuk őket. Van ilyen szó? Nem tudom, magyar tanárokat hagyj kérdezzem. Nincs ilyen, ugye? Most már van, köszönöm. Ez is egy innováció, ugye? Hogy pályaorientáljuk, pályaszocializáljuk a hallgatóinkat, hogy maradjanak a pályán. Ez mindenkinek jó. Pedagógiai karral nagyon szoros együttműködésben vagyunk, hiszen az első 3 kurzust a Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézete és Pszichológiai Intézete valósítja meg, folyamatosan trenírozzák és mentorálják a hallgatókat, és onnantól kezdve van a pedagógus képzőközpontnak szerepe. Az új tanárképzést úgy hívjuk, hogy egységes osztatlan tanárképzés. Ez tartalmában azt jelenti, hogy mind általános iskolára és mind középiskolára fölkészítjük a hallgatóinkat. Nincs már ilyen, hogy általános, hogy középiskolai tanár. Próbálunk mindent megtanítani. Jelenleg a szabályozás nem mondja meg, hogy mennyit kell általános, illetve középiskolába gyakorlattal tölteni a hallgatónak. Ezért mi kizárásos alapon azt tettük, hogy ugyanannyit mennek középiskolába is, általános iskolába, mert nem tudjuk, sőt a hallgató se tudja, hogy általános vagy középiskolába fog tanítani. Próbáljuk mind a kettőre őt fölkészíteni. Gyakorló iskolába kezd, és gyakorló iskolába fejezi be, mert mi szerencsére abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van gyakorló iskolánk, és nagyon kiváló az együttműködésünk, és a gyakorlatoknak egyik fő helyszíne. Viszont azt is látjuk, hogy amikor a rövid ciklusú hallgatóink így százasával esnek be, a rövid ciklusú hallgatók, ugye, akik 2-3-4 fél év alatt tudnak tanári végzettséget szerezni, annak függvényében, hogy milyen előképzettséggel rendelkeznek, nem biztos, hogy mindent meg tudunk valósítani, illetve ami még a partner intézmények bevonását indokolja az az, ugye, hogy többféle, nagyon sokféle iskola van ma Magyarországon a köznevelésben. És bármilyen iskolában, ha csak egy iskolában van gyakorlaton a hallgató, akkor az egy klímát tanulja meg, arra szocializálódik, azt szokja meg, és lehet, hogy egy teljesen más típusú iskolába fog elkerülni. Ezért próbáljuk meg azt, hogy minél több típusú iskolába eljusson a hallgatónk, és megtartottuk a záró tanításnak az intézményét, tehát kvázi vizsgáznia kell a hallgatónak, mielőtt kikerül a köznevelés rendszerébe, abból, hogy ő tényleg tud és képes tanítani mindkét szakját. Van egy folyamatunk, a partneriskolai hálózat bővítése kapcsán természetesen egyeztettünk a fenntartóval. Javaslatot kérünk, hogy mely iskolát majd szükséges a partneriskolai hálózatunkat bővíteni. Együttműködési megállapodásokat kötünk. Kiválasztjuk a partneriskolákat, egyeztetünk az intézmény vezetőkkel, meghallgatjuk, hogy kik azok a kiváló kollégák, akik segítségünkre tudnak lenni a gyakorlatok megvalósításában, és hát természetesen fontos az, hogy valamilyen írásos formában is elismerjük a tevékenységüket, ezért tanúsítványt kapnak a partneri intézményeink, és szeretnénk azt, hogy a következő fél évtől kezdődően, és emögött minőségbiztosítási szempont van, csak is kizárólag partneriskolába mehessenek a hallgatóink gyakorolni. Erre azért van szükség, mert hogy fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk a hallgatóval, a mentortanárral, illetve a felkészítésben lévő oktatóinkkal. Jó az, hogyha a szervezeti kultúrában megjelenik a tímmunka, és nagyjából azok az értékek és elvek valósulnak meg az adott partneriskolába is, amit egyébként mondjuk mi itt az egyetemen gondolunk, tehát például fontosnak tartjuk a komplex alapprogramot, fontosnak tartjuk a kooperatív technikákat, fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak frontálisan tanítsuk a gyerekeket, tehát hogy ilyen sokszínű, sokrétű legyen a képzés, de én azt gondolom, hogy az iskolák legnagyobb része amúgy is alkalmaz ezeket a módszereket, tehát hogy nem állunk nagyon messze egymástól. Egy minimális gyakorlat, egy nagyjából 5 éves szakmai gyakorlat szükséges, értelemszerűen, hogy szakos tanárhoz szeretnénk tanítási gyakorlatra küldeni a hallgatóinkat. Egyébként a pályaszocializációs gyakorlatok az nem feltétlen kell szakos tanárnak lenni ahhoz, hogy valaki ügyes és jó legyen. Tehát, hogy egy matematika tanár miért ne tudna egy történelem szakos hallgatónak segíteni abban, hogy milyen feladatai vannak egy pedagógusnak, hogy működik az iskola. De amikor tanítási gyakorlatra szétválik a 6. fél évben, ott már természetesen szükséges, hogy szakos tanár legyen ott. Partnerintézmények a hallgatóinkról, amit visszajeleztek számunkra, mert hogy ez egy tanulási folyamat volt nekünk, a hallgatónak és a partnerintézménynek. De összességében mi azt gondoljuk és azt látjuk a visszajelzések alapján, hogy azért nem nagyon lőttünk mellé. Tehát, hogy aránylag jól működik ez. Tehát új szemszögből gyűjtenek tapasztalatokat. Rájönnek a pedagógus munkának az összetettségére, a kihívásokra, a változatosságra, tehát hogy azért itt bizonyos szintű kreativitás, adaptációra, adaptációs készségre azért szüksége van, hogy hatékonyan és jól tudjanak működni, mert hogy minden nap új megoldandó feladatokkal be tudnak azért kopogni a gyerekek az ajtón, valljuk be őszintén, nem kell őket félteni. Kétirányú együttműködés van. Mi is nagyon sokat tanulunk a partneriskoláinktól, hogy mi tapasztaltak, hogyan működik például az a rendszer, amit mi kidolgoztunk. Mert a legnagyobb gondossággal dolgoztuk ki, de ott fog realizálódni, hogy az mondjuk, ami a pályaszocializációs gyakorlatnak a lényege. 5 feladatcsoportból választhatnak a hallgatók, és minden egyes feladatcsoportban vannak megoldandó feladatok, hogy azok adekváltak-e, hogy azok jó-e, és ezek a visszajelzések nagyon fontosak, mert hogy rendszeresen tartunk mi egyeztetést a mentorainkkal, az intézmények vezetőivel, a tapasztalatokkal kapcsolatban, úgyhogy mind a két fél én azt gondolom, hogy teljesen jól jár ezzel az együttműködéssel. Nem csak a köznevelésben oktató kollégákról gondoljuk azt, hogy esetleg együtt tudunk velük működni, hanem akik ott vannak nálunk az egyetemen kollégáknak is próbáljuk megmutatni azt, hogy lehet, hogy egészen régen voltak már általános és vagy középiskolában, és abban a icike-picike 20-30 évben, amikor ezt nem tették meg, lehet, hogy történtek változások. És nem lenne igazi úgy egy projekt, hogyha nem mérnénk. Van egy kutatási csoportunk, aki vizsgálja az eredményességét és a hatékonyságát. Milyen lehetőségeink vannak. Nagyon jó kapcsolataink vannak a karokkal, az intézetekkel, a gyakorlóhelyeinkkel, ekifel, az egyházi iskolákkal, és igazából ez az, ami az alapját tudja adni annak, hogy talán ezt a partneriskolai hálózatot olyan sokrétűvé tudjuk tenni, ami fogja tudni támogatni és segíteni a hallgatóinkat, mert egyre több és több hallgatónk van igazából, aki ott van a gyakorlatban. Mindig fölmerül a kérdés, hogy vajon mekkora az esélye annak, hogy mondjuk a robotok vagy a mesterséges intelligencia el fogja venni a tanári munkát és praxist. Vannak erre érzékeny szakmák, megmondom őszintén. Tehát amikor mondjuk egy nyelvfordító programot kezdenek el használni a gyerekek, és nem megtanulják az idegen nyelvet, az nem biztos, hogy helyes. Vannak olyan szakmák, ahol 90% fölötti, tehát amikor forgatókönyvírásról beszélünk, programozásról beszélünk, fordításról beszélünk, azért érzékenyebbek azok a szakmák. Hiába, hogy a jövőt tanítjuk, ott van a szlogenünk, nem látunk a jövőbe, ez egy mai helyzet ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy lefelé fog menni a zöldbe ez a kis nyilacska, és még inkább megerősödik az, hogy a pedagógusokra nagyon nagy szükség van.
Kedves hallgatóink, dr. Révész Lászlót, az EKKE Pedagógus Képző Központjának főigazgatóját hallották.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba menekül. Nem minden rossz a világ, de ha elromlik az a mi hibánk, vigyázz ránk. Egyebet én nem tudok, csak egy dal van, amit most adhatok, de soraiban ott vagyok, és a szívedig, ha
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Szegény ember meg az ördög című mesét, amit Balog András olvas fel.
A szegény ember és az ördög. Bolgár népmese. Egyszer egy faluban élt egy nagyon szegény öreg ember. Nem volt annak semmi a világon. Mikor meghalt, csak egy kis kócot hagyott a fiára. A fiú fogta a kócot, és elindult világgá, hogy a kenyerét megkeresse. Útközben elszakadt a bocskor szíja. Elővette a kócot, és elkezdett belőle madzagot csodorni. Ahogy így csodorgatott, elérkezett egy nagy folyóhoz, de az olyan nagy volt, mint a tenger. Nem is tudott átmenni, csak állt a parton, és törte a fejét, hogy mit tegyen. Míg így tépelődött, töprengett, hogy merre menjen, a vízből kiugrott egy kis ördög. Mit csinálsz, hékás? Kötelet fonok. Minek teked a kötél? Hogy megkössem vele a folyót. Ha miért kötöd meg? Hogy hazavigyem. Az ördög lebukott a víz alá, és elment az apjához. Apám, fönn a parton egy ember kötelet von, meg akarja kötni a folyót, hogy elvigye. Biztosan valamelyik ördög ellenségünk tanácsolta neki. Hát mi hol élünk akkor? Nekem a lábam is rossz, járni is alig tudok. Szaladj vissza, és mondd meg neki, hogy birkózzatok meg. Ha legyőzöd, akkor nem viheti el a folyót. A kis ördög újra megjelent a víz felett. Hékás, gyere csak ide! Mit akarsz? Elviheted a folyót, ha megbirkózol velem. Megbirkózok én, de csak ha bejössz a faluba. Elindultak, de a legény a sárkány barlang elé vezette az ördögöt. Te még gyerek vagy, a fiam is gyerek. Birkózzatok ti, én meg majd nézlek benneteket. Egy idő múlva előjött a sárkány. A kis ördög nagyon megijedt és elszaladt. Az ember meg elbújt a sárkány elől, aztán visszament a folyóhoz. Szaladt az ördögfi ijedten az apjához. Apám, nem mertem megbirkózni azzal az emberrel. Van neki egy fia, olyan gyerek, mint én, de még a föld is renget alatta, amikor előjött. Szaladj akkor és mondd neki. Álljon ki veled almadobó versenyre. Te úgyis nagyobbat dobsz, és akkor nem viszi el a folyót. Az ördög fiúka egy buborékkal megint felszállt a víz színére. Az ember most is a madzagot sodorgatta. Hé, gyere csak ide! Miért sodrod ezt a kötelet? Hogy erősebb legyen. Minek teked az erős kötél? Hogy el ne szakadjon, mikor viszem a folyót. Elviheted, de csak ha messzebb dobod az almát, mint én. Dobj először te. Én majd utánad. A kis ördög fogta az almát, és átdobta vele a folyót. A legény meg csak legyintett, de nem dobta le az almát, hanem titokban zsebre vágta. Láttad, mennyivel messzebbre dobtam? A te almádat látni lehetett akkor is, amikor repült, meg amikor leesett a túlsó oldalon. Az enyémet röptében sem láttad, meg akkor sem, amikor leesett. Az ördög elszégyelte magát, és rögtön lemerült a víz alá. Oda ment az apjához. Apa, legyőzött a legény. Most aztán viszi a folyót? Valóban. Valóban, már kötözi is. Akkor nincs más hátra, könyörögni kell neki. Ez az ember még hajlék nélkül hagy bennünket, ha pedig valami ördögféle minket is elvisz. Fogta a mankóját, és kip-kop kisántikált a vízből. A legény éppen akkor hajolt le, hogy megkösse a bocskorát. Hát miért kötöd meg a folyót? Hát mert hazaviszem. De hiszen a miénk, hajlék nélkül maradjunk. A tiétek, vagy nem a tiétek, viszem. Éljetek ott, ahol tudtok. A folyóban maradtok, a rabszolgáim lesztek. Az ördög könyörgött, de az ember úgy tett, mintha nem is hallaná. Hagyd itt a folyót, adunk egy zsák aranyat. Kell is nekem egy zsák arany. Nem vagyok bolond egy zsák aranyat cipelni. Két zsákkal kapsz, és még el is visszük. Látod, ez már más. De nem bánnám, ha nagyobb bacska zsákok lennének. Az ördög lemerült, és kisvártatva újra megjelent két nagy zsák arannyal. Az ember elindult, az ördög meg utána, de alig bírta cipelni a zsákokat. Már közel értek a faluhoz. Az ördög elfáradt, és leült pihenni. A legény meggondolta. Ha hazáig jön velem, meg tudja, hol lakunk. Holnap aztán összeszedi az ördögöket, és visszaviszi az aranyat. Amint ez eszébe jutott, elkezdte az ördögöt az egészséges lábától a fejéig arasszal méricskélni. Mit méricskélsz? Hát tudod, a házamat ördögbőrrel fettem be, de egy sarokra nem jutott. Most azt számolgatom, elég lesz-e oda a te bőröd. A legény csak ennyit mondott, és úgy tett, mintha elaludt volna. Az ördögnek se kellett több, fogta a mankóját, és kereket oldott. A szegény legény meg szépen hazavitte az aranyat, és gazdag ember lett belőle.
Ma este a Szegény ember meg az ördög című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Láttátok-e azt a hölgyet, aki bejárt hegyet, völgyet, körbevette a szép zöldjet, s elültetett 120 tölgyet.
Mennyit?
120 tölgyet, s körbevette a szép zöldjebb. Ó, a gyep, ó, a rét, ó, a pázsit, ó, a tó, ó, a nap, ó, a fák, a virágok és a bokrok, az ám. Ez az erdő a hazám, az ám, ez az erdő a hazám. Évek múltak, tölgy növesztő szelek fújtak, a hölgy ma már egy nénike, de minden nap kijár ide. Ó, a gyep, ó, a rét, ó, a pázsit, ó, a tó, ó, a nap, ó, a fák, a virágok és a bokrok, az ám, ez az erdő a hazám, az ám. Ó, a gyep, ó, a rét, ó, a pázsit, ó, a nap, ó, a tó, ó, a fák, a virágok és a bokrok, az ám, ez az erdő a hazám, az ám, ez az erdő a hazám. Aki bejárt hegyet, völgyet, körbevette a szép zöldjebb, elültetett 120 tölgyet, hosszú lombos évek múltak, tölgy növesztő szelet fújtak, a tölgy ma már egy nénike, de minden nap kijár ide. Ó, gyere, ó, a rét, ó, a pázsit, ó, a nap, ó, a tó, ó, a fák, a virágok és a bokrok.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy ezt az alkalmat használjam ki, hogy minden kedves rádió hallgatónak Isten áldásával kísért, békés, boldog új esztendőt kívánjak. Ebben a mai elmélkedésben folytatjuk az elmélkedésünket a házasság szentségéről, a termékenységre nyitott lelkület a főpontja ennek a résznek a katekizmusban. Tulajdonképpen erről a témáról már említést tettünk a házasság szentségének érvényessége, megkötöttsége okán, hiszen azt mondtuk, hogy csak akkor jön létre a házasság szentsége, ha a felek képesek, készek elfogadni az Isten ajándékát, a gyermeket, mint házasságuk gyümölcsét. Így ír erről az 1652-es pontban a katekizmus, a II. Vatikáni zsinat, Gaudium et Spes, lelkipásztori konstitúció 48-as pontjával kapcsolatban. A házasság intézménye és a házastársi szerelem természetszerűleg a gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, és ebben teljesedik be. Ugye nem felejthetjük el a Teremtés könyvének első fejezetét, amikor az Isten a teremtés, az ember teremtése után így szól hozzájuk, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet. Így folytatja a katekizmus, szintén a Gaudium et Spes alapján, az 50. pontja alapján. A gyermek a házasság legnagyobb ajándéka. Nem jó az embernek egyedül lennie. Teremtés könyve, 2. fejezet, 18. vers. És aki kezdettől férfinak és nőnek teremtette az embert, külön részt akarva adni neki saját teremtő tevékenységében, megáldotta a férfit és a nőt, legyetek termékenyek és szaporodjatok. Következésképpen a házastársi szerelem helyes gyakorlása és a belőle fakadó egész családi élet a házasság egyéb céljának háttérbe szorítása nélkül arra irányul, hogy a házastársak bátran legyenek készek együttműködni a teremtő és megváltó szeretetével, aki által gyarapítja és gazdagítja a családját. Érdemes egy pillanatra megállni itt, és megemlíteni, hogy természetesen a házasság két ember kapcsolata, egyé válásának szentsége. A gyermeknek a vállalása ezt az egyé válást nem előzi meg, de fontos a házaspár életében. Mondhatnánk azt, és mondjuk is az egyház tanítása alapján, hogy célja a házasságnak a gyermek vállalása és nevelése. Azt mondja a katekizmus, és ezt megint érdemes egy kicsit ízlelgetni, hogy az ember részt vállal, együtt működik a teremtő szeretetével, a megváltó szeretetével, mert általuk gyarapítja az Isten az ő családját. A következő pontban így folytatja a katekizmus, a házastársi szeretet termékenysége kiterjed az erkölcsi, lelki és természet fölötti élet gyümölcseire, melyet a szülők nevelés útján adnak át gyermekeiknek. A szülők gyermekeik első és legfontosabb nevelői. Ebben az értelemben a házasság és a család alapvető feladata az élet szolgálata. A két idézet, amit az imént hallottunk, az első, amelyben a szülők nevelői feladatáról beszél, a nevelésről szóló zsinati határozat, a Gravissimum Educationis 3. pontja, a második pedig az alapvető feladatról szóló rész Szent II. János Pál pápának a Familiaris Consortio kezdetű buzdítása. Szintén érdemes egy pillanatra megállni és azt mondani, nem elég a gyermeket vállalni, bár-bár az is nagy érték, de fontos a nevelése, és ezt a feladatot nem lehet átruházni, hangsúlyozza a zsinat, ez a szülők első és legfontosabb feladata. Alapvető feladata az élet szolgálata, annak a lelki gyümölcseinek is a továbbadása. A következő pontban így szól a katekizmus, azok a házastársak, akik Isten nem ajándékozott meg gyermekáldással, emberi és keresztény értelemben teljes házastársi életet élhetnek, házasságuk a szeretet, az elfogadás és az áldozatosság termékenységétől válhat ragyogóvá. Vagyis vannak olyan házas párok, akiknek valamilyen oknál fogva nem lehet gyermekük. Ne nevezzük ezt hibának, hanem egy olyan isteni adottságnak, amely néha szomorúságot okoz embereknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ő házasságuk nem teljes. Élhetnek a szeretet, az elfogadás és az áldozatosságnak a gyümölcseiből. Megjegyzem, hogy ez azt is jelenti, hogy ezek a házaspárok képesek lehetnek arra, hogy gyermeket fogadjanak örökbe, és úgy neveljék őket, mint akit Isten nekik ajándékozott. Nem természetes módon, de mégis az ő ajándékuk ez a gyermek. A következő pontban a katekizmus a család egyházról beszél. Az 1655-ös pontban így ír a katekizmus. Krisztus József és Mária szent családjának ölén akart e világra jönni és fölnevelkedni. Az egyház nem más, mint Isten családja. Kezdettől fogva az egyház magvát gyakran azok alkották, akik házuk népével együtt lettek hívőkké. Erről szól az apostolok cselekedetei is, amikor Péter apostol megkereszteli Kornélius századost családjának egész népével. Amikor megtértek, azt akarták, hogy egész egyházuk, egész házuk is elnyerje az üdvösséget. Vagyis nem csak az egyes emberek keresztelkedtek meg a családból, hanem az egész család. Megjegyzem, és erről már a keresztség szentségénél is beszéltünk, hogy ez a gyermekkeresztség alapja egyházunkban. Ezek a hívővé vált családok voltak a keresztény élet szigetei egy hitetlen világban. Talán egy kicsit pontosítani lehetne, bár nem a tisztem, és véletlenül se akarja senki azt kiolvasni ebben, hogy jobban tudom, mint a katekizmus, de én szerintem az a korszak, amiben az apostolok cselekedetei íródott, az nem hitetlen világ volt, csak nem Istenben hívő világ volt. Nem az igaz Istenben való hit terjedt el, hanem más hitek terjedtek el. Olyan értelemben, hogy nem az Istenben hittek, az igaz Istenben, nem Jézus Krisztusban, az ő fiában és az általuk küldött szent lélekben, lehet talán hitetlennek nevezni őket. A következő ponttal fejezzük be a mai rádió műsort, elmélkedést, ma egy olyan világban, amely gyakran távol áll a hittől, sőt, ellenséges vele, a hívő családok, mint a hit élő és sugárzó tűzhelyei rendkívül fontosak. Ezért nevezi a II. Vatikáni zsinat a családot ősi kifejezéssel Ecclesia Domesticának, családi egyháznak. A család ölén a szülők legyenek gyermekeik első hithirdetői szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását, s különös gonddal a szent hivatásokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.